Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
betiltott dalok és dobütemek.
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Hogy más ne mondjak, feltört ujjú, neonszínű zakók, fehér zoknival hordott makkos cipők és Bundesliga frizura különböző verziói csúfították el a mindennapokat.
A napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
Független Kortárs Színházi előadás.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
Független Kortárs Színházi előadás.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A nézőtéren nincs parfümillat. Zárójel, a tréningben is ülnek.
2.
A színpadon nincs semmilyen díszlet.
3.
A színpadon nincs függöny.
4.
Nincs büfé.
5.
Ha Shakespeare-t játszanak, akkor is mai ruhában vannak a szereplők, és idegesítően hangos elektronikus zene szól.
6.
A végén mindenki telefonál valakinek, hogy most volt kortárson.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika? Azt nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Thank you.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a Paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Nagy figyi! 1937-ben a DuPont vállalat szabadalmaztatta a nejlont. Addig nem volt. Ez teljesen megváltoztatta a teljes textilipart és a divatot is, mivel praktikus helyettesítője volt a selyemnek, meg más szöveteknek. Az első reklámokban azt mondta a DuPont, hogy olyan anyagot hoztak létre, ami olyan erős, mint az acél, de olyan finom, mint a pókháló. A legnépszerűbb felhasználása az elején a női harisnyák volt, meg a fogkefék nejlomból. Ez a műanyag, amit úgy általában műanyagnak hívom. Mondjuk nem mintha kellemes érzés lenne acéllal vagy pókhálóval fogat mosni, de ez mindegy. És ráadásul azzal, hogy mennyire károsítja ez az egész nejlom meg a műanyag a környezetet, még egyáltalán nem foglalkoztak. Ez egy teljesen új dolog, hogy rájöttünk, hogy az óceánokon hatalmas szemétszigetek úsznak, és nem tudunk velük mit csinálni. Meg tudjátok, műanyag van a bálna pociában. Lényeg a lényeg, hogy a DuPont a világ legfurcsább és legizgalmasabb beruházását hajtotta végre. Azzal reklámozták a DuPont féle anyagok tartóságát, hogy megbíztak egy Krisztó nevű bolgár művészt, hogy használja az anyagaikat. A Krisztó pedig zseniális volt, és becsomagolt Amerikában, Floridában, Miami-nál teljes szigeteket rózsaszín műanyagba. De a legismertebb műve egyébként az volt, amikor becsomagolta a Berlinben a német parlamentet, a Reichstagot. Bizony, az egész épületet. Úgy nézett ki az egész épület, mint egy hatalmas karácsonyi csomag. Úgy át volt kötve kötelekkel, és mindenki mehetett oda, aki akart csomagolni. Tényleg, iszonyú sokan oda mentek csomagolni. Egyébként ez a DuPont vállalat nem csak a nejlonról híres, néhány évvel később felfedeztek egy másik anyagot is, a teflont. Szászónak is egy a vége, gyerekek, a világ legnagyobb találmányairól előbb-utóbb mindig kiderül, hogy valami nem jó bennük, legyen az atomerőmű, nejlon, teflon, benzinmotor, autógumi vagy óceánjáróhajó. Először örülünk neki, aztán rájövünk, hogy miért nem jó. A ti életetek legnagyobb kérdése az lesz, hogy hogyan tudjátok megóvni a Földet ezektől az először jó, aztán később nem jó dolgoktól, vagy ha ez nem sikerül, hogyan tudtok elköltözni a Marsra.
Jobb csorogni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Egy mondás szerint egy várost úgy lehet a legjobban megítélni, hogy megnézzük, milyenek a szombatestéi. Ez szerint a mérce szerint New York igencsak élen jár, hisz két olyan klubbal gazdagította a világot, mint a Klub 57 vagy a CBGB. A mai ötödik zsebesség a CBGB nevű klubot mutatja be nektek, amely 1973-tól 2006-ig tartotta fenn magát. A nyitás előtt úgy nézett ki, mint egy kínosan szarminőségű zöldséges, és ami benne az érdekes, hogy ezt a kinézetét egészen a bezárásig megtartotta. De nem ezért szeretjük. A klub teljes neve CBGBOMFUG, ami a Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers rövidítése, és azt jelenti, hogy Country, Bluegrass, Blues és egyéb felemelő zenék mohó fogyasztók számára. Legalábbis szerintem ezt jelenti. Na most, úgy alakult kb. Mindjárt az elején, hogy inkább az egyéb felemelő zenéket játszó zenekarok léptek fel, ami be is vonzotta a mohó fogyasztókat, akik a zenén kívül minden mást is fogyasztottak. Ennek megfelelően a CBGB kultikus helyé vált, és egy idő után minden, ami underground volt, az itt érezte jól magát. És amelyik zenekar itt nem lépett fel, az annyit is ért. Nafta mesélte, hogy annyira fontos volt ez a klub, hogy itt lépett fel először az Egyesült Államokban a Sting-féle Police zenekar. Pedig akkor már tök menők voltak Angliában. Mindegy is, erről már lecsúsztunk, ami elmúlt, az el van múlva, de legalább az ötödik zsebességben visszahallgatható a CBGB néhány eszeveszette menő zenekara.
Ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Tádiredu, o-o-o, de komiszágeru, o-o-o.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió! Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
Körülbelül 1500 évvel ezelőtt egy teve hajcsárból lett kereskedő, egy Mekka nevű arab város környékén egyszer csak felhagyott a kereskedéssel, elvonult egy barlangba, és amikor kijött, azt állította, hogy beszélt hozzá egy Gábriel nevű arkangyal, és egy csomó fontos utasítást adott neki.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
Arkangyal. Az arkangyalok, vagyis a fő angyalok, azok az angyalok, akik a nem fő angyalok főnökei. Az angyalokat Isten teremtette a hivatalos vallásos iratok szerint, és az a munkájuk, hogy azt csinálják, amit a főni mond. A parancsai végrehajtása, például egy-egy romlott város elpusztítása, a főnök üzeneteinek továbbítása, például szólni Máriának, hogy ne fizessen be egy társas útra, mert mindjárt fiút fog szülni, és persze harcolás Isten oldalán. Ez egy valódi foglalkozás. Sima angyalnak még akár van is felvétel, de nincs tudomásunk az utóbbi pár ezer évből, hogy kineveztek volna egy segédangyalt arknak, vagyis főnek. Viszont rúgtak már ki egyet, aki túl balhés volt. Őt Lucifernek hívták. Akkor legyél arkangyal. Ja, bocs, de nem lehetsz arkangyal.
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Na most. Jött ez a Gábriel arkangyal időnként, és diktálta ennek a Mohamed nevű fickónak az utasításokat, amiket ő állítólag lejegyzett. Bár a történészek egy része azt mondta, hogy nem is tudott írni, amit mi nem hiszünk, mindegy, valahogy leíródott egy nagy könyvbe ez a sok utasítás, amit később úgy neveztek el, hogy Korán. Ez az arabok bibliája, vagyis szent könyve. Kísértetiesen sokban emlékeztet bizonyos dolgokban a zsidó és a keresztény vallásokhoz is. Arról nem is beszélve, hogy ez a Gábriel arkangyal már egy ideje tevékenykedett ezekben a nagy vallásokban, illetve fent az égben.
Gyűha!
Nyilván ez a Gábriel úgy gondolta, vagy Isten azt tervezte, hogy belefér még egy világvallás a judaizmus meg a kereszténység mellé. Vagyis megüzente Gábriel arkangyallal Mohamednek, hogy az arab emberek hogyan szeressék őt.
Zsebrádió!
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Az van, hogy akkoriban sok-sok arab törzs egymással háborúzott. Mindenféle isteneket imádtak össze-vissza, de nem voltak egy nép, egy nemzet. Na, ez a Mohamed nevű pacák arra jött rá, hogyha csinál nekik egy saját vallást, akkor egyrészt ő lesz a főnök, másrészt egy nemzet lesz az arabokból, és így sokkal erősebbek lesznek, mint valaha. Na, ez így is lett. Ez a Mohamed úr nem volt Isten fia, meg hasonló. Ő egy ember volt, aki vagy látott valamit, vagy kitalált valami okosat, vagy elleste ezt az okosságot másoktól. Ezt persze sosem fogjuk megtudni, minden esetre kitalálta, vagyis összehozta ezt az iszlám vallást.
Az eszem megáll!
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Természetesen ez az egész iszlám, meg Mohamed ügy, meg a vallások dolog sokkal, de sokkal bonyolultabb ennél. De ha mindent alaposan meg kéne erről magyarázni, akkor itt ülnénk, amíg világ a világ, és még két nap, arról nem is beszélve, hogy Buddhának is kinőne tőle a szakálla.
Elnézést! Csajokról lesz szó!
Nem tudjuk, hogy Gábriel arkangyal súgta a fülébe, vagy Mohamed maga találta ki, de belevette a Koránba, hogy mindenkinek lehet négy felesége.
Na végre! Ez az első jó hír, amit hallottam.
Képzeld el, hogy van a papád meg a mamád, és még van három néni a házban, aki nálatok lakik, és nekik is van egy csomó gyerekük, így neked van egy csomó féltestvéred. Jó nagy lehet ott a Czóresz.
Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster!
Tudtad, hogy a gyufaszó a gyújtófácska rövidített formája?
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül. Motto.
Régen nyakon vágták a kisfiúkat. Ma is nyakon vágják, csak nem illik mondani.
A nap műtárgya
rossz vér. Ahhoz, hogy a rossz vért, mint az azonos című nagylemez egyik dalát jobban megértsük, mindenképpen el kell merülnünk az 1980-as évek Magyarországában. Nem kell nagy levegőt venni, csak periszkóp mélységig megyünk. A 60-as, 70-es éveket megédesítő új gazdasági mechanizmus a 80-as évek elejére már úgy nézett ki, mint egy eső áztatta zászló. Az ebben az időben bevezetett eocén program meg egy jókora öntökönlövésnek bizonyult. Így aztán az ország lakossága elkezdett nem jól élni. Mondjuk addig sem éltek túl jól, de legalább elhitték, hogy jól élnek. Ráadásul a 80-as évek a földgolyó szerencsétlenebbik felén kifejezetten kínos volt. Hogy más ne mondjak, feltűrt ujjú, neonszínű zakók, fehér zoknival hordott makkos cipők és Bundesliga frizura különböző verziói csúfították el a mindennapokat. És ha mindez még nem lenne elég, a 80-as évek volt az az évtized, amikor eltört a szentség. Ekkor dobták piacra ugyanis az ormotoros Porsche 924-est, aminek a motorja egy Volkswagen teherautóból származott, a hátsó futóműve pedig egész egyszerűen egy bogár hátukból lett kiszerelve. Na, hát ilyen volt a 80-as évek, amikor még a James Bond is szájfényt használt. És akkor most ezt adjátok össze az épülő szocializmussal. Tökéletes elej ahhoz, hogy egy komplett társadalom pocsékul érezze magát. És hát ebben a kellemetlen, savanyú lábszagú helyzetben kellett az aranytorkú Deák Bill Gyulának előrukkolnia az új nagylemezével, a rossz vérrel. Ja, mert hogy épp elhagyta anya zenekarát, a Hobo Blues Bandet. Ami így utólag tökéletesen elfogadható lépés volt a részéről. Bill Gyula bácsi pontosan tudta, hogy egy zenekarnak nem lehet két frontembere, ráadásul ha az egyik olyan ciki, mint egy Rally Trabant Monakóban, akkor elegánsan félre kell állni, hadd bontakoztassa ki a másik azt, amilyen van. Mindegy is, fájtlat rá. Tehát, Deák Bill ott áll 1984-ben első önálló nagylemezek kiadása előtt. Mi is legyen ezen a lemezen? Arra a bölcs elhatározásra jutott, hogy egy. A Hobo Blues Bandel már felépítette a csövesimást, ráadásul autentikus kőbányai fajtából. 2. Pici Presser Gábor lett a művészeti vezetője a lemeznek, a régi HBB zenészekkel kiegészülve, így végre kizárólag profikkal dolgozhatott. 3. A 80-as évek kellős közepén vagyunk, amikor minden, de minden elképesztően tré. A legjobb döntésnek egy fájdalmas blueslemez elkészítése ígérkezett, melynek egyik ikonikus dala a Rossz vér volt és lett. A Rossz vér című szám a következőről szól. Van egy kisfiú, akinek a szülei elváltak. Amíg nem váltak el, addig az apja pofozta, amikor meg elváltak, akkor meg mindenki más. Erre mondjuk, hogy cseberből vederbe. A kisfiú ekkor azt az érett, bölcs döntésnek nem nevezhető megoldást választotta, hogy már viszonylag fiatalon inni és cigizni kezd, és az egész hátralevő életében azon szánakozik, hogy neki milyen pocsék élete van. A pszichológia egyébként ezt hívja önsajnálatnak. Klasszikus tünet, leginkább akkor alkalmazza az ember, amikor úgy Isten igazából elcsesz valamit, de a világért sem akarja önmagát hibáztatni, vagy legalább okulni az esetből, ezért inkább mindenki mást hibáztat, önmagát pedig jó erősen sajnálja. Na, és ha mindez még nem lenne elég, még az örökséget is elszórja, mert úgy van vele, hogy ha már egyszer rossz az élete, akkor legyen rendesen rossz. Plusz az ormotoros Porsche, ugye? Illetve, és ez nagyon fontos, mindezt egy blues számban kell elmesélnie, ami meg soha nem lehet vidám. Mert hát arra az alapra nem lehet vidámat énekelni, hogy du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. A lemez rettenetes nagy siker lett, a csöves közönség egyik része azért örült, mert végre valaki megénekelte az ő tényleg sanyarú sorsát, a másik fele meg azért örült, mert végre lehet valamiért szomorúnak lenni, mert amúgy az ő élete egyáltalán nem volt sanyarú. Ettől pedig Deák Bill Gyula végre méltó elismerésben részesült, és bár a Blues Hall of Fame-be sosem fog bekerülni, ami rohadt nagy igazságtalanság, de legalább nem más árnyékában kell élnie. Ráadásul egy évvel korábban eljátszotta Torda szerepét az István a királyban, ami olyan jól sikerült, hogyha az lett volna az utolsó fellépése, akkor is azt gondolnánk, hogy Bill a király.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Na, Pipin! Mindenki tudja, hogy Bölcs Salamon, Könyves Kálmán, Oroszlán Szívű Rihárd, Retteget Iván és a többi király komoly ragadvány neveket kapott a népétől. Azt mondta a krónikásának, hogy terjesszék el az országban, amitől majd mindenki azt gondolja, hogy a többiek ezt hiszik a királyról, és az jó neki, mert akkor ő menő, mint Nagy Sándor, és Mátyás az igazságos, ugye? De vannak, hát hogy is mondjam, üdítő kivételek, amikor a nép keresetlenül őszinte neveken hívja a királyt. Nagy figyi, jönnek a legviccesebb nevű királyok. 9. azaz Nyáladzó Alfonz, Kis Pipin, Hebegő Lajos, Szép Fülöp, 4. azaz Tehetetlen Henrik, Szép Hajú Harald, volt még Nyakigláb, Nyullábú, Teveszájú, vagy éppen Kékfogú király is. Róla elnevezték a Bluetooth-t. A legszerencsétlenebb király talán mégis 5. Trája nevű Konstantin, aki bébikorában belekakantott a Szentendrűs tartóba, miközben megkeresztelték. Biztos gyakran hátrafordult a folyosón, hogy röhögnek-e rajta a szolgák.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Don't be afraid to stand in the shadow of love. The hour is late and you know the time waits for no one. Oh, see the glow of a soul in her face. Then you